Pontosan 13 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A dízel drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Újra kérják az MVVH három elnök helyettesi pályázatát. Este hidegfront érkezik, esővel, széllel. Jönnek a részletek. A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások. Megrendeléséről szólnak mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi pályázatát, döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbiteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az MVVH elnökévé korábban Unger Anna politológust, nyomozati elnök helyettesnek pedig Tasnádi Katalint, a központi nyomozó főügyészség ügyészét választotta meg az Országgyűlés. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre. Négy közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz-Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jeddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei hetente több alkalommal. A Wizz-Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülés biztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Ma kezdődik a 35. Budapest Borfesztivál, amely több mint 1000 féle borral és pezsgővel várja a látogatókat a budai várban. A magyar pincészetek mellett idén az amerikai kontinens borvidékei kerülnek a középpontba. Kaliforniától Chilén és Uruguayon át Brazíliáig számos különleges bort lehet megkóstolni. Az időjárásról. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
Fedett lakások. Titkok, tettek és persze nevek a múltból. Hamarosan nyilvánossá válnak az ügynökakták. Mit tudhatunk meg, és mit nem ezekből? Amit sosem lehet feledni. Bukovár és az ostrom évei. Rendhagyó memoár a túlélők szemszögéből. Milyen a világ ma? Erről kérdezzük a világutazó haditudósító szépírót, Jászberényi Sándort.
Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Hit és élet. Hagyomány és változás. Egyház és társadalom. Ősi történetek és mai élethelyzetek. Kérdések, amelyekre nincsenek mindig kész válaszaink. Beszélgetések közös dolgainkról a hit és a vallás szűrőjén keresztül Laborci Dórával minden vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
Egy amerikai kutatás szerint évtizedek óta világszerte több nő szerez diplomát, mint férfi. Az, hogy egyre kevesebb egyetemet végzett férfi jut egyre több diplomás nőre, hatással van a házassági trendekre is. Az emberek általában társadalmi és kulturális értelemben magukhoz hasonló embereket választanak párjuknak, és valóban a magasabb társadalmi státuszt elérő nőknek általában fontosabb, hogy a státuszuknak megfelelő férjet találjanak. Ha azonban kevesebb a magasan képzett férfi, a nők vagy egyedül maradnak, vagy lejjebb adnak az elvárásaikból. Amerikában egyre több diplomás nő dönt úgy, hogy egyetemet nem végzett férfihoz megy feleségül. A jó fizetés azonban ez esetben is alapfeltétel. Igen, ám így azonban a nem diplomás nők számára kevesebb nem diplomás, mégis jól kereső férfi marad. És valóban az ő házasodási kedvük jelentősen visszaesett 50 év alatt. És persze a másik oldalon ott vannak a munkásosztály férfiai, akik aglegények maradnak, miközben anyagilag sem állnak kimagaslóan. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Spéder Zsolt demográfussal, a Pécsi Tudományegyetem tanárával beszélgetünk a magyar trendekről.
Gyermekvállást, hogy mi segíti, 11 különböző tényezőt határozunk meg. A legközvetlenebb előzmény a gyermekvállásnak a párkapcsolat, hiszen ahhoz, hogy gyerek szülessen, párkapcsolatra van szükség. Pontos tényező a gazdasági társadalmi környezet, felnőtté válás körülményei, az elköltözés esélyei, és természetesen a családpolitikai intézkedések is.
Azt lehet-e látni, hogy az elmúlt 10 évben, 20 évben, 50 évben hogyan alakult át a fiatalok párkapcsolati vagy családalapítási íve?
Nagyon erőteljesen átalakult egy korai gyermekvállási mintáról és egy korai házasságkötési párkapcsolat alapítási mintáról, ami 20-as évek elején volt, egy késői mintává alakult át. Ez a 30-as évek eleje, 20-as évek végén történik. Tehát gyakorlatilag egy 5-7 évvel eltolódtak az események. Tovább tanulunk iskolában. A demográfiai törvénye, hogy amíg tanulunk, addig nem vállalunk gyermeket. Azért az egy másik életmódot és egy másfajta kiszámítható életet jelent. Másrészt nehezebb a munkába állás is, tehát több időre van szükség, amíg azt a stabil munkahelyet elérjük, ami biztosítja azt, hogy családot alapítsunk.
A demográfusnak érdemes feltenni ilyen kérdést, hogy ez jó vagy nem jó?
Az az időablak, amikor gyermeket vállalhatunk, vagy vállalhatnak a nők, az ugye a 40 éves kor elején lezáródik. Tehát, hogyha korábban kezdődik ez a próbálkozás, hogy a gyermeket szeretnénk, akkor nyilvánvalóan hosszabb idő áll rendelkezésre, mint hogyha mondjuk 30 év fölött indulunk neki, amikor alig van 10 év. Akkor nyilván még kevesebb idő jut a második gyerekekre.
Azt mondta, hogy az egyik ok a sok közül az, hogy tovább tanulunk. Miért akarunk tovább tanulni?
Mert jobb életet szeretnénk magunknak.
Egyértelmű, hogy a továbbtanulás az jobb életet jelent?
Ugye azért nagyon erőteljesen azt jelenti, hogy a magas képzettséggel rendelkezők, azok könnyebben találnak munkát, ritkábban lesznek szegények, most nagyon egyszerűsítem a választ. Nyilván nem jelent egy az egybeni megfeleltetést.
Gyermekvállalásról kezdtünk el beszélgetni, és hát ön is rögtön azt mondta, hogy a párkapcsolat a feltétele annak, hogy gyermekek szülessenek. A házassággal is várunk-e a tanulás befejezéséig?
Várunk, sőt, ugye itt egy nagy változás volt azért megint az elmúlt 30 évben, a sok-sok változás között. Korábban a gyerekek házasságba születtek, de az elmúlt 25 évben átalakult nagyon erőteljesen, élettársi kapcsolatban is vállalnak nagyon sokan gyereket. A 2015-ös házasságot preferáló intézkedések kapcsán erőteljesen megnőtt a házasoknak a száma, azért nőhetett csak meg, mert sokan élettársi kapcsolatban éltek, hiszen nem arról volt szó, hogy elkezdtek gyorsan keresni az emberek új és új párkapcsolatot, hanem akiknek megvolt a párkapcsolata, azok átalakították. Mikor én fiatal voltam, akkor az volt a döntés, hogy valaki nem házasodik meg, és úgy él együtt. Az az értékvilág kifejeződés, hogy valaki megházasodik, és az alap az az, hogy a házasság előtt nagyon gyakran és nagyon sokan, a méréseink szerint a népesség, a fiatal nők és férfiak 9/10 élettársi kapcsolatban él, és azt kipróbálva leggyakrabban akkor, hogyha jön a gyerek, akkor azt házasságra váltják át.
Miért félünk a házasságtól?
Nem tudom, hogy félünk-e, az mindenképpen egy erőteljesebb elköteleződés jelent, hogy magunktól félünk-e azért, hogy tudjuk ezt az elköteleződést vállalni, vagy sem. Sokan azok között, akik élettársi kapcsolatban kezdték az életüket, azok szerettek volna, vagy azt tervezték, hogy a jövőben majd összeházasodnak. Akkor sokáig ezt próbaházasságnak, vagy régebben még vadházasságnak nevezték az élettársi kapcsolatot. Azok, akik rögtön házasságot kötöttek, kisebb eséllyel bontották fel a párkapcsolatukat, mint azok, akik próbaházasságba éltek. Valószínűleg a szelekció miatt, tehát azok, akik rögtön házasságot kötnek, azok más gondolnak a párkapcsolatról, vagy másképp képzelik az életüket, vagy többet tűrnek egymásnak, ezt nehéz megmondani.
Van-e különbség együttélés és házasság között abból a szempontból, hogy megszületik-e a második, harmadik, vagy akár többedik gyerek?
Van különbség, ugye a házasság az termékenyebb, tehát hamarabb születnek a gyermekek, de nagyon nehéz szétválasztani az okot és az okozatot, tehát hogy nem azért házasodunk, hogy gyerekünk van, vagy fordítva nem azért, hogy gyermekünk meg házasodunk, valószínűleg van egy elképzelésünk a felnövekedésről, és a kettőtől együtt döntünk valamilyen szinten, hogy na én ezt az embert szeretem, vele szeretnék együtt élni, abba beletartozik az is, hogy vagy valamikor házasságot kötök, illetve gyermeket vállalok. Bár ez nyilván egyre ritkábban van, és kétségtelen, hogy megnövekedett a egyedül élő nők és férfiak, ugye, akiket szingliként szoktunk nevezni. Ez azért egy óvatosan kell ezzel bánni, mert a szingliség az a önkéntesen vállalt egyedül létet jelenti, és hát az egyedül élés az nagyon gyakran egy kényszerű helyzet, azért, mert nem talál magának megfelelő partnert, és akkor nem akarom alábadni. Egy amerikai szociológus mondta azt, hogy nem azért válunk, mert nem fontos a házasság vagy a párkapcsolat, hanem mert jobb párkapcsolatot szeretnénk, tehát nem jó a párkapcsolat, míg korábban egy nem jó párkapcsolatot az ott sokáig tartottak fenn. Ma egy nem jó párkapcsolat könnyebben szétbontható vagy felbontható. Ez nem ma, mert ugye 60-as évektől kezdve van válás Magyarországon.
Amikor párkapcsolaton gondolkodom, akkor melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket mérlegelek?
Kutatások azt mondják, és arról szólnak, hogy hasonló vagy magasabb státuszot próbálok, vagy keresek. Ki az, aki tetszik, és ki az, aki szép lesz. Az, aki valami hasonló világban nőtt fel, valami hasonló értékeke, valami hasonló tudással rendelkezik. Ehhez az is kell, hogy meg tudjam ismerni. Régen a bálok adtak erre lehetőséget, utána a lakóközösségek vagy lakókörnyezet. Manapság leggyakrabban iskolában találkozunk a bővendőbelénkkel, majd pedig a munkahelyen van lehetőség találkozásra. Természetesen az online világban most már ugye kereshetünk másképpen is partnert, de másképpen kereséskor is nagyon sokszor olyan kategóriákat írunk be, hogy szeresse a foci meccset, legyen magas vagy alacsony végzettségű, hogy mennyit keressen, tehát olyan objektív tényezőket, mert bizonyos szempontból arra státuszra utalnak, ami a hasonlókat sorozza össze, vagy teszi egymáshoz közelévé, subát-subához, gubát-gubához, vagy ellentétek vonzák egymást, ez volt a két alternatíva, de hát úgy tűnik, hogy a homogámi az hasonlókkal való párkapcsolat, a házasságkötése az egyre gyakoribbá vált Magyarországon is.
Úgy fogalmazott az előbb, hogy hasonló vagy magasabb státuszút keresek magamnak. Férfiakra és nőkre is igaz az, hogy akár a magasabb státuszú is szóba jöhet?
30 évvel ezelőtt alapvetően a férfiak végzettsége volt magasabb, és a nők végzettsége egy alacsonyabb, mivel a nők képzettsége erőteljesen növekedett, és már 90 óta több nő rendelkezik felsőfokú végzettsége a kimenői folyamok körében, mint férfi. Hát emiatt nyilvánvaló azt a elvet, hogy én majd egy magas státuszú férfihoz megyek hozzá, vagy fordítva egy alacsonyabb státuszú nőt veszek el, aki majd otthon intézi a családi ügyeket. Ez nem jellemző, hiszen a házassági piac, erről szoktunk beszélni, ott olyan strukturális feltételek vannak, hogy sokkal több a magas végzettségű nő, mint a magas végzettségű férfi. Az a hagyományos felfele házasodunk a nők, vagy lefele házasodnak a férfiak, ezt a modellt nem lehet tömegesen fenntartani. Akik egyénileg nyilván a másikat keresik, meg szeretik, nem is a modellt akarják fenntartani, hanem egyszerűen így alakulnak a szerepelvárások. Mi korábban sokkal erőteljesebben vártuk a nőtől azt, hogy az otthon mindenese legyen, a férfitől pedig ugye, hogy a biztonságot, a magas keresetet adja. Addig ma már vannak ugye olyan elvárások, hogy a férfi is cseréljen pelenkát, legyen otthon, együttműködő, az otthonban résztvevő férfiaknak a részaránya, vagy az azokra vágyók részaránya is növekedett. Majd megnéztem 30-34 éves korcsoportot, ugye, akik leginkább ilyen lehetőségek előtt állnak, hogy megtalálják partnerüket, hatán 40% a nőknek felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a férfiaknál 27-28%. Nem lehetséges sem az, hogy a férfiak magasabb státusszal rendelkeznek az iskolai végzettség szempontjából, sem az nem lehetséges, hogy minden magas státuszú nő magas státuszú férfival éljen együtt. Akik párt akarnak találni, azoknak nem csak az iskolai végzettséget kell figyelniük. Tehát is vannak másfajta strukturáló tényezők is a világban, Magyarországon is, például a foglalkozás, vagy a társadalmi kapcsolatok, amelyek nem szükségszerűen a iskolai végzettségtől függnek. Tehát nagyon differenciált a felső státuszoknak a csoportja is, illetve nem csak az iskolai végzettség mentén lehet hasonlót a hasonlóval találkoznunk, hanem lehet életmódban is hasonló valaki, hedonista, nem hedonista, sportmeister, lehet a foglalkozások presztízse szempontjából is, hogy egy villanyszerelő, ácsáványozó, vagy egy óvónő, tehát az egyiknek van magas végzettsége, másiknak nincsen. De a presztízs hierarchiában talán hasonló módon annak. Tehát, hogy van 3-4-5 olyan előteljes társadalmi ismérv, amelyek mentén elkezdünk mozogni. Az iskolai végzésről azért beszélünk sokat, mert az könnyű mérni.
A beszélgetésünk alapját az amerikai felmérés adja, amelyik ezt mutatja ki, hogy diplomás nők többségben vannak a férfiakhoz képest, és ez számos következménnyel jár, de a szavaiból azt veszem ki, hogy a tendenciák nagyjából Magyarországon is hasonlóak.
Sőt, azt gondolom, hasonlóbbak, hamarabb történt Magyarországon. Ezt mindig elfelejtjük, azért volt szocialista országban, volt egy olyan időszak a 80-as években, amikor nagyon értelmetlen volt magas státuszba kerülni, mert sokkal több beruházást igényelt, és jóval kevesebb jövedelmet.
Spéder Zsolt demográfus, a Pécsi Tudományegyetem tanára.
Ez megfordult, de ebben a nők, hogy mondjam, munkába állása és magasabb képzettsége, végzettsége, az nálunk az hamarabb indult el. Teljes mértékben jellemző ez. Ugye itt nem csak iskolai végzettségről beszélünk, hanem másfajta státuszokról is, és más státuszok esetében foglalkozásnál is lehet azt mondani, hogy mennyire homogán, vagy mennyire hasonló foglalkozásból jön valaki.
Az amerikai kutatás azt is mondja, hogy valójában akik pórul járnak, azok a nem diplomás, tehát kevésbé képzett nők. Azok maradnak számukra, akik keresettel is kevesebben rendelkeznek. Ez a tendencia is látszik-e Magyarországon?
Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon inkább az látszik, meg Európában is, hogy a alacsony státuszú férfiak vannak nehezebb helyzetben. Ők se a homogám, nincs olyan sok alacsony státuszú nő, másrészt ugye a alacsonyabb státuszok esetében elképzelhető, hogy az a várakozás, hogy ő legyen a család feje, az erőteljesebben elterjedt, mint hogy egy kiegyenlített párkapcsolatban élünk. Tehát én attól tartok egy picit, hogy a alacsony státuszú férfiak azok nehezebben találnak partnert maguknak, mint az alacsony státuszú nő.
A helyzetről beszéltünk egészen idáig, most próbáljuk meg ezeket a vonalakat meghosszabbítani, és így a jövőből valamit megsejteni. Ha ezek a tendenciák így folytatódnak, milyen jövő vár ránk, akár párkapcsolat, akár házasság, akár gyerekvállalás szempontjából, illetve látszanak-e arra jelek, hogy a tendenciák változhatnak is?
Az emberek mindig alkalmazkodnak az új helyzethez. Mit jelent az új helyzet? Az, hogy több diplomás nő van, mint diplomás férfi. Másrészt ugye, amihez megint alkalmazkodni kell, hogy milyen lesz a jövő munkahelye. Tehát a jövő az most, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk, hogy digitális társadalomról beszélünk, nagyon sokszor sokan azt mondják, hogy nagyon erőteljesen szétválnak a felső és az alsó státuszok. Tehát lesznek azok, akik kitalálják a programokat, akik kontrollálják a programokat, és nagyon sok lesz a manuális munkás, nőni fog a alsó és a felső státuszok közötti különbség. Középen pedig hát megint egy nagyon széles csoport van jelenleg, amelyik ezek szerint csökkenni fog, és talán a két szélső pólus erőteljesebb lehet. Természetesen ebben a társadalom nagyon különböznek, tehát Németország, Franciaország erős és nagy középosztály van Bulgáriából, meg a viszonylag szűk középosztály, hogy nyilván mások a következmények. Franciaországban az életstílusnak, meg a lehetőségeknek azért nagyobb tárháza van, meg az alkalmazkodásnak, még Bulgáriában talán kevesebb. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi fog történni, vagy hát azért mégis szeretnénk egy partnert, meg valakivel együtt élni, mégse egyedül szeretnénk maradni, megpróbáljuk megkeresni, de nem minden áron a partnerünket, legalábbis annak a tanúsága, hogy azért a 20-as, 30-as éveikben lévő nők és férfiak között egyértelműen többen vannak egyedül, tehát nem párkapcsolatban, mint 30 évvel ezelőtt. Még egy dolgot visszatérve, válást követően van egy érdekes történet, ugye nagyon sokszor azért válnak, akik elválnak, mert egy harmadik megjelenik. És azt is tudjuk, hogy válást követően mind a férfiak, mind a nők néhány éven belül új párkapcsolatot szeretnének és alapítanak. Ezen a területen a férfiak azok a fiatal nőket keresik, tehát több a fiatal felsőfokú végzettségű nő, de többen is keresik, nem csak a saját korosztályuk keresi, hanem a 40 éves vagy 50 éves férfiak is. Elvált nők esetében viszont ők saját korabeli férfiakat keresnek, tehát ilyen értelemben az az egyensúlytalanság, amit itt beszéltünk, hogy magas státuszú nők és az alacsonyabb között van, ez egy kevésbé erőteljes, mert hogy belépnek még az elvált férfiak is, akik jó módúak lehetnek, a középvégzettségek akkor is azért megfelelő anyagi körülményekkel rendelkeznek. Ez egy picit kiegyenlíti azt az egyensúlytalanságot, amit a 40 és a 28% között található.
Korábban az volt a tendencia, ön is erről beszélt, hogy aki diplomás, az nagy eséllyel jobb munkahelyhez jut, magasabb fizetéshez jut, jobb élete lesz. Változhat-e ez a tendencia? Egy jó és megbízható mesteremberre például égető szüksége van nagyon sokaknak. Biztos-e, hogy ma is, meg 5 év múlva is a diploma jelenti a magasabb fizetést, és nem egy jó szakma?
Nagyon nehéz kérdés. Azt szoktuk mondani, hogy sokkal nagyobb esélye van, hogy az ember nem lesz szegény, vagy nem lesz hátrányos helyzetű, de az nem jelenti azt, hogy ő lesz a nyertes. Van nagyon sok szakma, szolgáltatás, ami nem digitalizálható, ami nem végezhető el kiszervezéssel. Lesznek mindig fontos foglalkozások, és hát vannak foglalkozások, vagy vannak szakértelem, amit nem lehet, vagy nagyon nehéz helyettesíteni. De hát ugyanúgy nehéz helyettesíteni a gondozónőket a kórházakban. Jó lehet, itt is van már távgondozás, meg nem csak telefon keresztüli recepteket, de monitoron keresztül láthatjuk az ellátottat is, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez tömegesen nehéz automatizálni ezeket a feladatokat.
Az embert kivonni az emberi kapcsolatokból nagyon nehéz.
Nem is biztos, hogy kellene. Remélem, hogy eléggé kreatívak vagyunk, mint emberek, hogy fenntartjuk ezt a fajta igényünket.
Megítélhető-e ma már, hogy az elmúlt 15 évben, 20 évben azok az intézkedések, amelyek születtek a házasságok, a családok, a gyerekvállalás megerősítésére, azok mennyire voltak eredményesek?
Önmagában a családpolitikai intézkedések nem tudnak teljes körű átalakulást maguk után vonni, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen intézkedések vannak. Tehát amikor a gyerekszámról beszélünk, akkor mindig arról beszélünk, hogy milyenek a gazdasági társadalmi körülmények, milyenek a párkapcsolatok, milyenek az értékek, és milyen családpolitikai környezet van, az mennyire kiszámítható, mennyire támogatja, vagy segíti elő, hogy azok a költségek, amik a gyerekkel felvetődnek, az egy olyan intézményrendszert jelente, amely lehetővé teszi az 1-2-3 gyermek felnevelését. Amiről még keveset tudunk, amivel most foglalkozom, hogy a digitális világ, vagy a globalizáció következtében felgyorsuló világ, az nem igazán támogató a gyerekvállalás tekintetében. Gyerekvállalás egy lassú, organikus, bizonyos szempontból biológiai kötött folyamat, nem tud felpörögni, mint ahogy a munkahely fel tud pörögni, mint ahogy a bulizás fel tud pörögni, és ez a pörgés, nevezzük úgy a pörgés társadalma, ez egyre inkább jellemző, nem csak Magyarországon, hanem akár Ázsiában, koreai tini lányok zenekaraitól kezdve, India, Kína, Nyugat-Európa, Nagy-Britannia, Svédország, mindenütt érzékeljük a digitális forradalomnak ezt a következményét, és azt gondolom, hogy ez megint nehézségeket fog jelenteni a fiatal generáció számára, hogyha most a gyermekvállalásról beszélünk.
Az államigazgatás, egy kormány biztos, hogy sokféle úton tud támogatást adni ahhoz, hogy házasságok kötessenek, hogy gyerekek szülessenek, nyilván lehet szemléletet formálni, lehet intézkedéseket kitalálni. Hogyha alapul vesszük ezt a pörgős világot, ezt a digitalizált világot, önnek van a fejében olyan 1-2-3 lépés, intézkedés csomag, amit egy államigazgatás ebben a helyzetben meg tud tenni?
Nagyon nehéz kérdés. Én azon az intézményrendszer, tehát a gyermekek esetében a gyermeket ellátó intézményrendszer, az iskolarendszer fejlesztése az kulcskérdés, és a minél korábbi időszakra, életkorra való képzésnek, az oktatásnak a bevezetése. Tehát segítjük is a fiatal szülőket a gondozásban is, és a tanításban is, vagy a nevelésben, és ami egyenlőtlenségeket is csökkenthet. Másrészt ugye nagyon nehéz kérdés, mert intenzív parenting van egy ilyen kifejezés, az intenzív szülőség, hogy éljük meg azt a pillanatot csak a gyerekkel, és így tovább. Na de ez csak akkor lehet megélni, ezt nem lehet betervezni, tehát nagyon sokszor akkor éljük meg a gyerekkel azt, ami a szülőséget jelenti, amikor nem készülünk rá váratlanul, tehát idő kell a szülőséghez. Az intenzív szülőség pont azt csinálja, hogy kiszervezi a szülői feladatokat, de akkor pont a szülőség élménye veszik el, mert akkor csak taxizás lesz belőle. Viszem ide-oda a gyerekeimet, és nem tudok velük leülni, meghallgatni őket. Miért mondom ezt? Ugye a családpolitikában nyilvánvaló fontos, hogy legyenek bölcsödék és óvodák, és tanítsák zenére a gyerekeket. Az mondjuk egy magyar specialitás. Hát ahhoz, hogy néhány jó zenész legyen, ahhoz sok zenészre van szükség. Ahhoz, hogy néhány jó matematikus legyen, az sok matematikus. Mert hogy később derül ki, hogy ki mikor lesz jó. A szülőségbe segíteni kell, ugyanakkor a szülőknek nem lehet mindent kiszervezni, mert akkor a szülőség értelme vesztik el.
Mi az, amit a családpolitika ebből biztosítani tud, vagy tudhat?
Bölcsödék óvodáknak a működését, a rendszerét, az mindenképpen, és hát valamilyen módon figyelembe venni azt, hogy az, aki három gyermeket, vagy két gyermeket, vagy egy gyermeket nevel, az többbe kerül, mint aki nem nevel gyermeket. Tehát, hogy legyen valamiféle családi szempontokat figyelembe vevő újraosztás.
Mi az, amiről ma azt hisszük, hogy segíti a házasodást, a családalapítást, a gyermekvállalást, de a kutatások alapján az derül ki, hogy teljesen semleges.
A családpolitika például normákat nem tud társadalmal elfogadtatni, tehát ezek nagyon erőteljes folyamatok vannak. A világ annyi féleképpen és olyan gyorsan változik, hogy ehhez valahogy alkalmazkodva, a fiatalok igényeihez alkalmazkodva lehet valamilyen módon segíteni. Megfordítani folyamatokat én szinte lehetetlenek. Tehát olyan erőteljesek ezek a folyamatok, amelyekhez adaptálódni kell, és azon belül megpróbálni valamit javítani, vagy valamit rontani. Nagyon sokszor fiatalok is két nagyon erőteljesen szélsőséges ideával gondolkodnak. Individualizmus, az énnek a megvalósítása, vagy pedig a szent család. A valós élet a kettő között van. Egy kicsit individualistának is kell lenni, de egy kicsit szent családnak is kell lenni, vagy nem lehet nagyon szent család, és nem lehet nagyon individualista valaki. Akkor lesz jó párkapcsolatunk, akkor tudunk talán jó szülőkké válni, hogyha vannak elképzeléseink arról, hogy mit szeretnénk, de tudunk alkalmazkodni az új helyzethez, és nem akarunk szélsőségesekké válni. Nem várunk el mindent a férjünktől, vagy a feleségünktől, de ha mindent elvárunk, az nagyon nehéz megvalósítani. A várakozásainkat is kellene adaptálni egy picit, ugyanakkor nem szabad feladni azt, hogy igen, individumnak is kell lennünk, kell lenni valaminek a férfinak is, meg a nőnek is, olyasminek, ami önmagára vonatkozik. Tehát valahogy ennek a kettőnek az összekombinálása egy kivitelezhető történetet jelent, tehát ezt mindenkinek magának kell valahogy összeborkácsolni.
A diplomások arányától indultunk, a házassággal és gyermekvállalással kapcsolatos folyamatokig jutottunk Spéder Zsolt demográfussal, a Pécsi Tudományegyetem tanárával. A szerkesztőműsorvezető Süveges Gergőt hallották. További szép napot, minden jót!